Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban. Elindították a világ első műholdas korallzátony figyelőrendszerét. Aztán kiderül, hogy miért dagaszt a macska. Szó lesz arról is, hogy mik a hazugság nem titkolható jelei. Táplálékok, melyek megúfatnak a rossz kedvtől, csökkenti az elbutulás esélyét az egészséges életmód. Bőrbetegségeket azonosít mesterséges intelligenciával egy új eszköz. Új anyagot fejlesztettek műanyaggal kevert kávézacból. Hold körüli műholdflottát tervez az Európai űrügynökség. Képeket küldött a kínai marsjáró, és vizsgálják a régészek a földbe vésett angol óriást. Ennyit előjáróban tehát, és most jöjjenek a részletek. Először azonban arról hallhatnak, hogy Jane Goodall, a világhírű természettudós és állatvédőnek ítélték oda a rangos Templeton-díjat. A John Templeton által létrehozott díj a világ egyik legnagyobb pénzjutalommal járó elismerése. Jelenleg 1,1 millió fonttal, mintegy 446 millió forinttal jár. Az 1972-ben alapított díjat olyanoknak ítélik oda, akiknek életművében, pályafutásában ötvöződik a tudomány és a spiritualitás. Az indoklás szerint a tudós felfedezései gyökeresen megváltoztatták a világnak az állati intelligenciáról vallott nézeteit. Egyszerre alázatra késztető és magasztos módon gazdagították az emberiségről alkotott képünket. Jane Goodall 1934-ben született Londonban, majd Kenyába utazott 1957-ben, ahol megismerkedett a világhírű antropológussal és paleontológussal, Louis Leakeyvel. A tudós meghívására kezdte el a csimpánzokkal folytatott világhírű kutatásait a mai Tanzánia területén 1960-ban. Jane Goodall kutatásai hozzájárultak a primatológia, azaz a főemlősök tanulmányozásának forradalmasításához, és megváltoztatták a tudósok, valamint a közvélemény szemléletmódját az állatok érzelmi és társadalmi komplexitásának felismerésében. Ő volt az első, aki megfigyelte, hogy a csimpánzok olyan tevékenységeket végeznek, amelyekről korábban azt hitték, kizárólag az emberek sajátja, mint például a szerszámok készítése, és azt is kimutatta, hogy a csimpánzoknak saját egyéniségük van. Megalapította a Jane Goodall intézetet 1977-ben a csimpánzok védelmére és tanulmányozására, valamint helyi közösségek támogatására. A 90-es években pedig létrehozta a Roots and Shoots környezetvédelmi és humanitárius programot, amelynek gyakorlati projektjei a közösségek, az állatok és a környezet javát szolgálják, több mint 65 országban. Egyesek azt hiszik, hogy élhetünk a természettől elkülönülve, pedig nem, hangsúlyozta Goodall, aki szerint mindenkinek át kell gondolnia, hogy ma meghozott döntései milyen hatással lehetnek a jövő generációkra és a bolygó egészségére. Az elmúlt évtizedekben Goodall átlagosan több mint 300 napot töltött utazással évente, hogy világszerte előadásokat tartson a természetvédelemről és a kollektív cselekvés lehetőségéről a változás eléréséhez. Az utóbbi időben online folytatta ismeretterjesztő munkáját. Gyermekkori otthonából, Angliából internetes videósorozatot indított, amellyel 87 évesen is emberek millióit éri el a közösségi médián keresztül. Rangos elismerést kapott tehát Jane Goodall, a világhírű természettudós és állatvédő, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy elindították a világ első műholdas korallzátony figyelőrendszerét. Az Allen Coral Atlas program műhold alapú globális térképe, amely júliusban készül el teljesen, átfogó és példanélküli módon képet ad a korallzátonyok változásairól, az ökoszisztémák megőrzése és a gyors reagálás szempontjából fontos információkat szolgáltatva a tudósoknak, döntéshozóknak és a zátonyokat kezelő hatóságoknak, közösségeknek. A világ korallzátonyai folyamatosan fehérednek. Az óceánok vizének melegedésével, szennyezettebbé és savasabbá válásával az egyes klímamodellek szerint 2050-re a zátonyok koralljaik akár 70-90%-át elveszíthetik. Eddig nem létezett olyan világszintű rendszer, amely megfigyelni képes ezeket a stressz hatás alatt álló életközösségeket. A műholdak nagy felbontású műszereik segítségével észlelik a zátonyok fényességében bekövetkező változásokat. Egy algoritmus segítségével állapítják meg, hogy a zátony stressz hatás alatt van-e, vagy éppen ellenáll a tengeri hőhullámoknak. Ez a módszer segíthet abban, hogy a tudósok először lássák, hol milyen mértékben alakult ki a korallfehéredés, és ahol nem, ott azonosítani tudják az ellenálló fajokat. És a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. Rövidesen kiderül, hogy miért dagaszt a macska, és hogy pontosan mit jelent ez.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy miért dagaszt a macska. A macska tulajdonosok gyakran tapasztalják, hogy mielőtt lefekszik valahová a kedvencük, dagasztani kezd, vagyis a mellső tappancsaival nyomkodja a takarót vagy a párnát. Sőt, némelyikük még a karmait is kimereszti. De a macska ugyanígy kezd el dagasztani, ha nagy elégedetten a gazdájára telepszik, miközben hangosan dorombol. Három feltételezés is létezik arról, hogy vajon miért dagasztanak a macskák. Az egyik viselkedés biológiai elmélet szerint ez a szokásuk a kölyök koruk emlékét őrzi. Amikor ugyanis a kölyök macska szopik, pedálozó mozgást végez mellső tappancsaival, mint egy gyúrja az anyamacska emlőit, hogy fokozza a tejtermelést. Ez a viselkedés azonban a felnőtt korban is tovább él. Noha a dagasztás egyfajta általános jellemzőnek tekinthető a macskák viselkedésében, azonban mégsem minden cica dagaszt, és nem is mindegyik ugyanolyan módon. Vannak olyan egyedek, amelyek dagasztás közben használják a karmaikat is, mások pedig nem. Dagasztás közben a macskák többnyire dorombolnak, sőt, néhányuk még nyáladzik is, és akad olyan házi kedvenc, amely mindezt egyszerre teszi. Az etológusok szerint a nyáladzásnak szintén a kölyökkori emlékekre visszavezethető oka van, ugyanis a kismacska taposással stimulálja a tejfolyását a szájába, ami nyáladzással jár együtt. A másik viselkedés biológiai feltételezés szerint a dagasztás egy ősi reflex továbbélése, mivel a vadon élő macskák ösztönösen így lapogatják el a füvet, amikor letelepedni, pihenni készülnek. A harmadik teória szerint viszont a dagasztás a territórium megjelölésének egyfajta sajátos módszere, amikor is a macska a mancsain az új begyek közt lévő illatmirigyeivel megjelöli a számára kedvezőnek értékelt helyet. Az sem elképzelhetetlen, hogy a dagasztás oka ezek közül valamelyik vagy akár mindegyik is lehet. Egyébként bizonyított tény, hogy amikor a macska kapar, akkor is az új begyei közt lévő illatmirigyeivel jelöl meg egy adott helyet. A megfigyelések szerint a kis cicák egy hetes koruktól kezdenek el dorombolni. A felnőtt macskáknál a simogatás a kölyökkor érzését, kellemes emlékeit hozza vissza, és az anyamacska gondoskodását juttatja eszükbe. Simogatáskor a macska felcsapja a farkát, ami szintén még egy a kölyökkorra visszavezethető reflex. A kis cica ugyanis azért emeli fel a farkát, hogy az anyamacska mindenhol megtisztogassa. Amikor a kismacskák megszületnek, önmagukban még teljesen életképtelenek. Az újszülött macskakölyök átlagosan 8 dekagram súlyú. Ekkor még süket, illetve vak, és egyedül csak a szimatjára támaszkodik, ami pedig a cicamamához, illetve az anyamacska emlőihez köti. A kismacskáknak általában egy hetes korukban nyílik ki a szemük, ami fajtól függően először többnyire élénk kék színű, aztán nagyjából 12 hét múlva változik meg véglegesen a szemük színe. A kölyök macskák mindig ugyanabból a saját bimbóból szopnak, nem úgy, mint a kutyák, ahol a kölykök nem ilyen válogatósak. A még vak macskakölyök a szaglás alapján találja meg az emlőt, és ha ezt a szagot valami elfedi, akkor bizony sokkal nehezebben, keservesen keresi azt. A kölyök macskák születésük után 3-4 nap elteltével már elkezdik a dagasztást, a tejelválasztás taposással való serkentését. A felnőtt macskáknál is előjön ez a régi reflex, amikor a gazdi ölében nyugalomban, biztonságban érzi magát az állat, ami felidézi benne a kölyökkort. A felnőtt macskák dagasztáskor nem egyszer rágcsálják a gazdájuk ruháját. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt macska sajátos módon úgy tekint a gazdájára, mintha ő lenne az anyja. A függőleges farok, mint testbeszédjel, a barátságos közeledés és megközelíthetőség jele a macskák részéről. A macska mindig csak akkor dagaszt, ha jól érzi magát, mert ez az elégedettség teljesen természetes kifejezése részéről. Ha a macskánk dagasztani kezd, kapcsolatot von köztünk és az anyja között. Ezek után pedig, ami a folytatást illeti, egy pszichológiai megfigyelés következik. Rövidesen kiderül, hogy mik a hazugság nem titkolható jelei, illetve szólunk arról is, hogy melyek azok a táplálékok, amelyek megóvhatnak a rossz kedvtől.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban a következő percekben kiderül, hogy mik a hazugság nem titkolható jelei. Néha nem mondunk igazat. Igen, néha előfordul, hogy nem azt mondjuk a másiknak, amit szeretnénk. Jó esetben csupán azért hallgatjuk el az igazságot, mert nem szeretnénk a barátunkat megbántani, vagy nem akarjuk, hogy még rosszabb lelki állapotba kerüljön. Ma már tudományos kutatások is alátámasztják, hogy amikor nem mondunk igazat, akkor másként is viselkedünk. A hanghordozásunk, a testtartásunk és a viselkedésünk is elárulhat bennünket. Nos, melyek azok a jelek, amelyekből kiderül, hogyha hazudnak nekünk? A szem a lélek tükre, tartja a mondás. Való igaz, a szem sokat elárul rólunk, emberekről. A hazug emberre az jellemző, hogy nem mer a szemünkbe nézni. Figyeljük csak meg, hogy amikor valakitől kérdezünk valamit és nem azonnal válaszol, akkor először jobbra, majd balra tekint, és amikor válaszol, nem a szemünkbe néz, hanem valami más dologra fókuszál. Kutatásokat is végeztek azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz a hangunk, a hanghordozásunk, amikor nem mondunk igazat. A vizsgálatok szerint teljesen más lesz a hanghordozásunk, amikor hazudunk. Az alaphangszintől néhány hanggal magasabb az ember hangja, ha olyat mond, amit valójában nem is úgy gondol. Csak figyeljünk a hangokra, és kiderül, hogy ki mikor nem azt mondja, amit valójában gondol. A kommunikáció nem pusztán a szóbeli kommunikációt jelenti, hiszen a testünk hangtalanul is képes a beszédre. A hazug ember olyannyira a mondani valójára összpontosít, hogy igazából nem is figyel arra, hogy gesztikuláljon. Az éppen nem igazat mondó személy teste merevebbé válik, és szinte mozdulatlanul áll vagy ül velünk szemben. Más esetekben a beszélgetés során aktívan használjuk a végtagjainkat, hiszen mutogatunk és még a lábunkkal is csinálunk valamit, hiszen ilyenkor nem kell a mondani valónkra koncentrálni. Viszont amikor hazudunk, akkor minden idegszálunk azon dolgozik, nehogy lebukjunk. Ezek voltak tehát a hazugság nem titkolható jelei. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy melyek azok a táplálékok, amelyek megúvhatnak a rossz kedvtől. Számos tanulmány számolt már be arról, hogy egyes táplálékok csökkenthetik a depresszió kialakulásának esélyét, illetve tüneti súlyosságát. Egyes táplálékok hatással vannak az agyban termelődő vegyi anyagokra, például a szerotonin termelődésére, amelynek kiemelkedő szerepe van a hangulat fokozásában. A szerotonin elsősorban nem az agyban, hanem jelentős százalékban a gyomor és a béltraktusban termelődik. Tudományos kutatások igazolják, hogy azoknál az embereknél, akik a mediterrán térségben élnek, vagy máshol, de jellegében hasonló ételek kerülnek az asztalukra, azaz sok zöldséget, gyümölcsöt, olívaolajat, fűszernövényeket, halat és teljes kiörlésű gabonát fogyasztanak, mintegy 20%-kal kisebb eséllyel alakul ki náluk depresszió, mint azoknál a személyeknél, akik nem egészségesen étkeznek. A mediterrán étrend leginkább olyan táplálékokat tartalmaz, amelyek gyulladást csökkentő hatással rendelkeznek. Az étrend nem tartalmaz feldolgozott élelmiszereket, ami azért fontos, mert ezek a termékek hozzájárulnak, hogy betegséget okozó gyulladás keletkezzen a szervezetben, illetve depresszió alakuljon ki, és a meglévő tünetek súlyosbodjanak. Nos, milyen ételek segíthetnek a gyulladás csökkentésében, megszüntetésében és ezáltal a depresszió kialakulásának megelőzésében? A tanulmányok azt mutatják, hogy az olajos halak, mint a lazac, a makréla, a szardella, a szardínia és a hering nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavakat, melyek csökkentik a gyulladást a szervezetben és egyúttal a depresszió tüneteit is enyhítik. az olyan erjesztett probiotikus táplálékok, mint a kefir vagy a savanyú káposzta, számos jó baktériumot tartalmaz, melyek segítenek a bélflóra egyensúlyának fenntartásában. Mivel az elfogyasztott táplálékok hatással vannak a hangulatunkra, így a probiotikumokról is elmondható, hogy hozzájárulnak a hangulat szabályozásához. A gyulladás elleni küzdelemben segítségünkre lehetnek a gyümölcsök és a zöldségek is, hiszen ezek jelentősen hozzájárulnak a gyulladás csökkentéséhez. Mindamellett antioxidánsokban is bővelkednek, amelyek védik a sejteket a gyulladástól és az általa okozott károsodástól. Fontos tehát, hogy olyan táplálékokat fogyasszunk, amelyek megúvhatnak a rossz kedvtől. A folytatásban pedig még maradunk az orvostudománynál, illetve az egészségnél. Csökkenti az elbutulás esélyét az egészséges életmód, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy bőrbetegségeket azonosít mesterséges intelligenciával egy új eszköz. Hogy mi ez, rövidesen kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy csökkenti az elbutulás esélyét az egészséges életmód. A családi kortörténet ellenére is csökkenti a demencia, vagyis az elbutulás esélyét az egészséges életmód, egy új tanulmány szerint. Az Amerikai Szívszövetség konferenciáján az új tanulmány előzetes eredményeit mutatják be. A családi előzmények a demencia kockázatát jelentik. Az első fokú rokon szülő-testvér betegsége majdnem 75%-kal emeli a demencia esélyét, azokhoz képest, akiknél nincs családi előtörténete a betegségnek. A demencia más gyakori kockázati tényezői között szerepel az életkor, a nem, az iskolázottság, a magas vérnyomás és a koleszterin szint, a kettes típusú cukorbetegség, valamint a depresszió. Ha egy családban előfordul a demencia, abban genetikai és genetikán kívüli tényezők is szerepet játszanak. Ez azt jelenti, hogy talán lehetséges mérsékelni a kockázatot a nem genetikai tényezőket célozva, vélik az Iowai Állami Egyetem kutatói. A tudósok 302.239 nő és férfi adatait elemezték, akik 50 és 73 év között voltak, és 2006 és 10 között egészségügyi vizsgálatokon estek át az Egyesült Királyság Biobank projektje keretében, amely mintegy 500 ezer résztvevővel folyt. A kutatás kezdetén egyikük sem volt demens. Kérdőívet töltöttek ki családi előzményeikről és életmódjukról. 6 egészséges szokást vizsgáltak. Egy-egy pontot kapott, aki egészségesen étkezett, vagyis több zöldséget és gyümölcsöt evett, mint feldolgozott húst és finomított gabonát. Mozgott eleget, azaz heti legalább 150 perc közepes élénk aktivitást végzett. Napi 6-9 órát aludt, mérsékelten fogyasztott alkoholt, nem volt elhízott, tehát a testtömegindexe 30 alatt volt. A 8 éven át tartó követés alatt 1698 embernél, ez mintegy 6% alakult ki demencia. Akinél a családban előfordult már a betegség, azok mintegy 70%-kal nagyobb eséllyel váltak demensé. Az egészséges életmód mind a 6 irány elvét követők majdnem fele akkora kockázattal néztek szembe, mint azok, akik 2 vagy ennél is kevesebbet követtek. Háromféle egészséges szokás a demencia kockázatának 30%-os csökkenésével mutatott ki összefüggést azokhoz képest, akik 2 vagy kevesebb szokást követtek. Még akkor is, ha a kutatók kiszűrték a családi előzményeket, valamint a kockázati tényezőket, köztük a kort, a nemet, az iskolázottságot, a magas vérnyomást és a koleszterin szintet, a cukorbetegséget, valamint a depressziót. Akiknek a családjában előfordult a demencia és legalább 3 egészséges szokást követtek, azoknál 25-35%-os kockázatcsökkenést tapasztaltak. A szintén családi előélettel rendelkező, de csak 2 vagy kevesebb egészséges elvet követőkhöz képest. A tanulmány korlátai között szerepel, hogy ok-okozati viszonyt nem állapítottak meg az egészséges szokások és a demencia megelőzése között, csak összefüggést fedeztek fel. A genetikai tényezőkről csak a kérdőívek alapján volt tudomásuk. Ennyit arról tehát, hogy csökkenti az elbutulás esélyét az egészséges életmód. És a folytatásban még mindig orvostudomány, bőrbetegségeket azonosít mesterséges intelligenciával egy új eszköz. A bőr, a haj és a köröm elváltozásait segít diagnosztizálni az egyik fejlesztő cég frissen bemutatott eszköze, amely mesterséges intelligenciát alkalmaz. A bőrgyógyászati segédeszköz a páciensek által feltöltött képek alapján dolgozik, még az idén el akarják indítani. A mesterséges intelligencia 288 bőrbetegséget ismer fel, de nem arra tervezték, hogy helyettesítse az orvosi diagnózist vagy a kezelést. Az eszközt 3 éven át fejlesztették. A betanításához diagnosztizált esetek 65 ezer fotóból álló adatbankját, az embereket aggasztó bőrelváltozások képeinek millióit, valamint az egészséges bőr mindenféle színű és árnyalatú felvételeit vették igénybe. A diagnózishoz a képek megtekintésén kívül a páciensnek kérdéseket is tesz fel az alkalmazás. A bőrgyógyászati eszköz egyébként egy korábbi, bizonyos tumorok és a tuberkulózis tüneteit felismerő eszközön alapul. Jelenleg egyik alkalmazást sem engedélyezték még az orvosi vizsgálat alternatívájaként. A cég tájékoztatása szerint keresőjük évente mintegy 10 milliárd bőr, haj és körömgomba utáni érdeklődést regisztrál. Bőrbetegségeket azonosít tehát a mesterséges intelligenciával egy új eszköz, erről hallottak az elmúlt percekben, és a folytatásban következik még egy hír majd a technika világából. Új anyagot fejlesztettek műanyaggal kevert kávézacból a Miskolci Egyetemen, illetve szó lesz arról is, hogy hold körüli műhold flottát tervez az Európai Ügynökség, valamint képeket küldött a kínai marsjáró.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy új anyagot fejlesztettek műanyaggal kevert kávézacból a Miskolci Egyetemen. Két fiatal mérnök közös ötlete oldja meg a kávézac újrahasznosítását. Az általuk kidolgozott technológiával egyedi tárgyakat, akár divatos lámpabúrát is lehet készíteni 3D technológiával. Borsodi Eszter és Tamás Kinga ötlete a kávézac felhasználására a kávézás közben született, amikor megfigyelték, hogy milyen sok zacot dobnak ki az éttermekben. Azt sokan tudják pedig, hogy ennek az anyagnak számos jótékony hatása van. Az általuk kimunkált technológiával jutottak el a 3D nyomtatáshoz. Ezzel pedig szinte bárki képes lehet arra, hogy méretarányos, látványos modelleket készítsen, hiszen ez az egyik legrugalmasabb és legköltséghatékonyabb megoldás. Használható designer termékek, ajándékok, makettek, egyedi tárgyak, prototípusok, alkatrészek előállításához is. Mint közölték, ennek előnye, hogy az ötletek még azelőtt tökéletesíthetőek, hogy a vezetőknek, ügyfeleknek bemutatnák azokat. A hagyományos gyártási eljárások a műanyagalkatrészek tömeggyártása esetén általában olcsóbbak, ám kis darabszám esetén a 3D gyártása gyorsabb, a rugalmasabb és költséghatékonyabb. A projekt folytatásaként egyedi lámpabúrák gyártását tervezik 3D nyomtatással az általuk kifejlesztett anyagból. És a folytatásban még mindig előremutató technika, hold körüli műhold flottát tervez az Európai Ügynökség. Hold körüli műholdak hálózatának kiépítését tervezi az Európai Ügynökség, az ESA, amely két vállalati konzorciumot bízott meg annak kidolgozásával, hogyan lehet telekommunikációs és navigációs szolgáltatásokat biztosítani a holdra tartó missziók számára. A projekt célja a hold hatékony vizsgálata. Egy közös hálózat használata nem csak megkönnyíti a jövőbeli hold missziókat, hanem segítségével több tér is maradna a tudományos műszerek és más rakomány számára. Ezzel költséghatékonyabbá válnának a missziók, közölte az ESA. Az Európai Unió tagállamai ezáltal könnyebben kezdeményezhetnének saját holdmissziót. Ez segít abban, hogy simább legyen az út a Mars felé tartó missziók számára. És ha már Mars, képeket küldött a vörös bolygóról a kínai rover. Sikeresen leszállt a Marsra a Zhurong rovert szállító legénység nélküli űrhajó, a Tianwen-1 a napokban. Ez az első kínai szonda, amelyet a vörös bolygóra küldtek. Az 5 tonnás űrhajót tavaly július 23-án indították útjára. Idén február közepén lépett a Mars gravitációs vonzás körébe, és állt bolygók körüli pályára, hogy feltérképezze a lehetséges leszállóhelyeket. Minden a tervek szerint alakult, a februári kínai közlésnek megfelelően 2-3 hónapon belül kísérelte meg a Marsra szállást. Az Utopia Planitia síkságon landolt Zurong Rover elküldte első fotóit. A következő hetekben újabb képek várhatóak a kínai marsjárótól. A hatkerekű jármű egyelőre a leszálló egységen marad, és egészen addig nem küldik felderítésre, amíg a földi irányítók fel nem térképezik az űrhajó körüli terepet. A Zurong a kamerák mellett spektrométerekkel, mágneses meződetektorral, meteorológiai mérőállomással, valamint földradarral is fel van szerelve. Utóbbival a kutatók képesek 100 méter mélyen rejtőző objektumokat vizsgálni. A kínai marsjáró a tervek szerint 90 marsi napig, azaz 92 földi napig üzemel majd, de az sem kizárt, hogy küldetését meghosszabbítják. Ami pedig a folytatást illeti, visszatérünk a földre. Vizsgálják a régészek a földbe vésett angol óriást, hogy miről is van szó, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Vizsgálják a régészek a földbe vésett angol óriást. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A régészek elkezdték felderíteni az 55 méter magas, mesztelen óriás alakrejtélyét. A dél-angliai Sir-Nabbes település közelében fekvő domboldalba vésett figura eredete és kora ugyanis máig tisztázatlan. Egyes elképzelések szerint még a történelem előtti időkben alakíthatták ki, ám a legújabb eredmények megdöbbentették a tudományos társadalmat. Az Egyesült Királyság örökségvédelemmel foglalkozó szervezete, a National Trust munkatársainak új régészeti tanulmánya, a Sir-Nabbes-i óriás eredetét a középkorra, vagy a késő szász időszakra, esetleg a 10. századra datálta. Mindez azért zavarba ejtő felfedezés a tudomány számára, mert az első feljegyzés 1694-ből származik az óriásról, a helyiek szerint pedig még ennél is jóval régebbi lehet. A környéken úgy tartják, hogy az 55 méter magas figura a termékenység szimbóluma. A legtöbb régész és történész eddig azt gondolta, hogy őskori vagy középkor utáni az eredete, de nem. Úgy tűnik, hogy mindenki tévedett, ami még izgalmasabbá teszi ezeket az eredményeket. A tudósok mintákat vettek a krétadombon kialakított figura talpából és a könyökéből. Ezekből a mintákból kvarc szemcséket vontak ki, amelyeket optikailag stimulált fényszórásos technikával elemeztek. A tudósok ezzel ki tudták számítani, hogy a kvarc kristályok mikor kerültek a talajba. A felfedezés újra felélesztette a régészek és történészek között régóta fennálló vitát az óriási figura lehetséges jelentésével kapcsolatban. Korábbi kutatások például kötötték már az óriást az angol szász Helis istenséghez, vagy Oliver Cromwell angol államférfi paródiájaként tekintettek rá. De az is kiderült, hogy az idők során sokat változott, eredetileg például köpenyt viselhetett. A kutatók elemzése alapján feltárt dátumtartomány azonban a faragáshoz használt krétát szigorúan a 650 és 1310 közötti időszakra teszi. A közeli Sir-apátságot Krisztus után 987-ben alapították, és egyes források szerint az apátságot a korabeli angol szász isten imádata miatt hozták létre, mondta el Martin Peffers, vezető régész, hozzátéve, hogy azt még egyelőre nem tudják, hogy az óriás eredetileg tényleg egy isten ábrázolása volt-e. A közelmúltban a tudósok talajmintákat is gyűjtöttek a környéken. Az ezekben talált mikroszkopikus csigamaradványok elemzése szerint a Sir-Nabbes-i óriás valójában a középkorból származik. Két olyan csigát is azonosítottak, amelyek a 13.-14. században jelentek meg Nagy-Britániában. A szakemberek szerint az óriást talán az 5. század végén kezdték el építeni, majd a 13.-14. században újra felfedezték. Erre azonban egyelőre nincs régészeti bizonyítékuk. Azt remélik, hogy ha leszűkítik a figura létrehozásának dátumtartományát, akkor többet megtudhatnak arról is, hogy az óriás hogyan változott az idők során. A régészek emellett fontolóra veszik a hasonló elemzések elvégzését Anglia két másik fennmaradt ősi dombfigurájáról, a Wilmingtoni hosszú emberről és az Affingtoni fehér lóról. Vizsgálják tehát a régészek a földbe vésett angol óriás titkát, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.